Kitanics Márk, klinikai pszichológus igazságügyi szakértő észvételével arról volt szó, hogy a személyes és családi élmények hogyan hatnak a gondolkodásunkra. Erre nagyon konkrét, személyes példákkal is kitértünk. A mai műsor utolsó blokkja azzal indul, hogy ennek ismeretében hogyan neveljük a gyermekeinket. Gondolom kitalálod, hogy merre felé akarok kanyarodni ezzel a beszélgetéssel. Hát tanár vagyok, és az előbb beszéltük, idéztem egy volt egyetemi oktatómnak egy mondatát, hogy a tanár olyan, mint a pap meg az orvos, hogyha egyszer az lett, akkor egész életében az, és minden helyzetben az. Tehát nyilvánvalóan a következő kérdésem az, hogy hogyan neveljük a gyermekeinket, hogy ne érezzék magukat idegenül abban a világban, ahol sokfélék vagyunk.
Igen, tehát én azt gondolom, alapvetően a gyereknevelés két részből tevődik össze. Az egyik az, amit mondasz neki, a másik pedig, amilyen mintát nyújtasz neki. Tehát nem csak úgy szocializálódik, hogy te a szavaiddal, a mondataiddal őt irányítgatod, hogy ezt ne csináld, azt csináld, ezért megdicséred, azért megbünteted, hanem gyakorlatilag azt is figyeli, hogy te magad a mindennapokban hogyan viselkedsz, hogyan cselekszel. Bizonyos helyzetektől félsz, bizonyos helyzetektől nem, bizonyos helyzeteket vágysz, vagy kívánsz, bizonyos helyzetektől pedig óckodsz. És ezt ő ugyanúgy észleli. Amikor te feszült vagy, ő is feszülté válik. Amikor te nyugodt vagy, ő is nyugodtá válik. És ez a modellkövetés, ez nagyon sokszor sokkal fontosabb, mint
érzékeli, hogy milyen helyzetekben váltam nyugodtan, és mikor nem.
Nem véletlenül szokták azt mondani, hogy a félős gyerekek pont azért félnek, mert valamelyik szülőjükön érzékelik a félelmet. Tehát, hogy nem érzi magát biztonságban, mert hogyha anya fél, akkor nekem is van.
Akkor ott valami baj van.
Van ezzel kapcsolatban, tudod, ez a mondás, hogy anya, gyere be a szobába, mert nagyon félek. Azt mondja neki az anya, hogy dehogy megyek, hogy engem is megtámadjon a szellem. Tehát, hogy ez a fajta félelem ott az anyánál, ami megvan, és van ez a mondás, hogy ha anya boldog, mindenki boldog, és ez kifejezi azt, hogy hogyan működik a család. Hogyha van egy nyitott, a világ iránt érdeklődő, logikusan gondolkodó apa, mondjuk anya, akkor a gyerek is ilyenné válik, hiszen ez magában hozza azt is, hogy ők milyen életet élnek, hogy sokat utaznak, sok mindenre nyitottak, társas kapcsolataik vannak, beszélgetnek, vendégségbe mennek, állatkertbe mennek, múzeumba mennek, együtt olvasnak, tévét néznek, tehát hogy együtt csinálnak dolgokat, és a gyereket erre ránevel.
És ha már gyerekkorában is látott zsiráfot, akkor felnőtt korában,
igen, hogy ilyen állat van.
El fogja hinni, hogy olyan van. A korábbi beszélgetésben, amelyre utaltam, ott idéztem egy mondást, hogy nem hallom, mit mondasz, mert a cselekedeteid olyan hangosak. Erről most egyébként az jut eszembe, hogy én úgy emlékeztem, hogy ez egy római mondás, de Téglási Imréről kiderült, hogy eredeti végzettsége szerint latin tanár is, és helyreigazított, ezúton is köszönöm. És ismét jelzem a hallgatónak, nézőnek, hogy érdemes megnézni az Életvédővel a nyílt örökbefogadásról című műsort, a tartalma miatt is, és a stílusa miatt is. Értem, amit mondasz, ez arról szólt, hogy hogy neveljük a gyermekeinket, hogy neveljük a családokat, mit tegyünk azokkal a felnőttekkel, akik például ezekben a hónapokban Magyarországon most éppen egymásnak ugranak.
Hát ez lehetetlen küldetés, Péter, szerintem.
Ezzel műsorunknak vége.
Igen, szerintem is részt, hogy mivel előtték a főszereplőt. Gyakorlatilag azért lehetetlen küldetés, mert hogy egy idő után az embernek a személyisége alapvetően stabilá, standardé válik, nem nagyon tud változni. Természetesen lehetnek olyan traumái az életben, amelyek az alapvető gondolkodását módosítják. Nekem az egyik kedvenc film, nem tudom, ismered, az Amerikai História X, ez Edward Nortonnal a főszerepben. Arról van szó, hogy egy neonáci férfi megöl egy afroamerikai férfit, bekerül a börtönbe, abszolút teljesen szélsőséges a gondolat, egy ilyen radikális, náci gondolkodású ember, ő a csapatnak, vagy csoportnak a vezetője, és hogy változik meg a nézőpontja a börtönben, miközben találkozik egy fiatal afroamerikai férfivel, akivel együtt dolgoznak a mosodába, és ahogy beszélgetnek, hogy elkezd változni a gondolkodás módja. Persze a börtön traumái is szükségesek ahhoz, hogy egy kicsit nyitottabbá váljon mások elképzeléseire, de én azt gondolom, hogy alapvetően az ember, ha egy picit talán bölcsebbé válik, picit talán érettebbé válik, de az alapvető személyiség vonásai egy idő után már nem nagyon változnak. Tehát olyan 40 éves kor után már nem nagyon fogunk változni.
Tudod, mire figyeltem fel abban, amit mondtál? Hogy a traumai hatására nyitottabbá vált. Korábban arról beszéltünk, hogy a traumák éppen, hogy bezárják az embert egy gondolkodásmódba.
Hát ebben a filmben konkrétan az történik, hogy ő oda csapódik ez a neonáci társasághoz, mert a börtönben is van neonáci társaság, ahol viszont velük konfliktusba keveredik, és egy olyan trauma éri ennek a konfliktusnak a kapcsán, amikor rájön arra, hogy azok, akikről azt hitt, hogy különbek, ők sem különbek. Tehát itt a trauma azt aranyította fel a szemét, hogy ő rossz irányba nézett eddig, hogy egy kicsit szemellenzős volt, mint a lovak. Tehát lekerült róla a szemellenző, és most már nem csak előre, hanem oldalra is látott.
Uh-huh. Tehát tulajdonképpen bizonytalanná vált a meglévő meggyőződésében, és ettől, és ez a bizonytalanság tulajdonképpen nagyon hasznos abból a tekintetből, hogy akkor körbe tud nézni.
Így van. És látja, hogy más fogódzók is vannak, nem csak uh-huh. az egy, amit ő gondolt eddig.
Egyébként közben arra is gondoltam, arra számítottam, hogy a szükségletpiramisra is fogsz hivatkozni, mondván, hogy az elfogadás, a valahova tartozás mennyivel alapvetőbb, mint az önmegvalósítás.
Így van. Tehát, hogyha ennek a szintjeit nézzük, akkor látjuk, hogy ugye a fiziológiai szükségletek, második a biztonság szükséglet, tehát van ennek egy ilyen felépített piramisa. De azért én azt gondolom, hogy néha ezeket föl lehet cserélni. Tehát például tudjuk azt, hogy vannak olyan szerzetesek, akik az önmegvalósítást abszolút a fiziológiai és a biztonsági szükségletek elé helyezik. Tehát ezekben van azért átjárás.
Meg tudunk éhhalálig tartó sztájkról, meg egyebekről, de azért nem ez a tipikus.
Nem, a nagy átlag valóban a Maslow-féle szükségleti áramszű alapján működik, de hogy alapvetően én azt gondolom, hogy az ember ezekben a szintekben az átjárhatóságot saját maga számára is tudja biztosítani. Tehát, hogy nem másoktól kell várnunk a segítséget arra, hogy biztonságot adjanak, nem másoktól várjuk azt, hogy engedjék vagy segítsék az önmegvalósításunkat, vagy az énünk megvalósítását, hanem bizony ezekben nagyon sokszor saját magunkra van szükségünk. És hogyha saját magunkra van szükségünk, akkor megtehetjük azt, hogy a biztonság szükségletét például egy másik szintre cseréljük föl. Tehát például, aki kimegy a frontra, az ugye pont ettől a biztonsági szükséglettől esik el. És még úgy is harcol, hogy például a fiziológiai szükségletei sincsenek kielégítve, és más önmegvalósításáért viszi az életét harcra. Mm. Tehát, vagy nyújt áldozatok másnak az önmegvalósítása miatt. Tehát ezek azért nem betonba öntött dolgok.
Mm. Értem, hogy a pszichológia nem olyan, mint a klasszikus fizika, hogy ha egy golyó legurul a lejtőn, akkor az ezerszer ugyanúgy gurul le. Itt minden alól van kivétel. Soha nem felejtem el azt, amit te mondtál egyszer, hogy pszichológushoz kell fordulni, ha az ember totál el akar bizonytalanodni valamiben. Elnézést, hogy ezt így szemtől szembe idézem. Nagyon jó, hogy ezt mondod, bár tele van ellentmondásokkal, egyet hadd említsek még meg, szó volt arról, hogy például a magyarok is a környezetével, a környezetükkel mennyire jól rezonálnak, tehát tulajdonképpen egy nagyon-nagyon hasonló kultúrkör. Közben pedig én úgy sejtem, hogy a méltán híres magyar kreativitás, a sok feltaláló meg a többi. Ez nem kis részben azért lehet, mert eltérő kultúrák között kellett élni, de már a honfoglalás előtt is. Tehát mindig muszáj volt úgy viselkedni, hogy azért érezzék, hogy a környezetükben hogyan gondolkodnak. Muszáj volt azt is érteni valamennyire.
Hát, hogy most azt mondjam neked, hogy megint egy ellentmondás lesz itt, hogy mi az, ami előre viszi az embert. És akkor azt szokták mondani, hogy a kreatív gondolkodás az, hogy meg akarunk problémákat oldani. Másik oldalról pedig azt mondjuk, hogy nem ez viszi előre az embert, hanem akármilyen furcsa is a lustaság. Miért a lustaság?
Hát az automata sebességváltót nem egy munkamániás ember találta fel.
Hát én nem fogok elmenni a banánpálmaik, hanem csinálok egy gépet, ami leszedi róla a banánt. Tehát, hogy lusta vagyok. És hogy ezek így egymásnak alapvetően ellentmondóak, de mindegyikben benne van a valóság. Tehát mind a kettő működtetheti az embert, vagy mind a kettő így előjöhet. Tehát, hogy azért, amikor azt mondod, hogy egymásnak ellentmondó információk is jönnek, akkor természetesen pont azért van, mert hogy egy dolgot több oldalról próbálunk meg megmagyarázni. Visszatérve a kérdésedre, hogy akkor ugye körülöttünk élő nemzetek, és hogy mennyire változatosak vagyunk, és hogy tehát a genetikai változatosság, vagy változékonyság, az nagyon fontos abból a szempontból is, hogy minél több genetikát hordozunk a környező népekből, a sajátunkból, a változatosságunk, a gondolkodásmódunk, a betegségre való hajlamaink annál szélesebb spektrumon mozognak például, ugye? És azt is szokták mondani, hogy nem véletlenül vannak nálunk a legszebb nők itt Közép-Kelet-Európában, mert hogy a népcsoportok közötti keveredés, ez a genetikai változatosság az, ami hozza például ennek a lehetőségét. Valószínűleg ugyanígy ez kihat a gondolkodásra is, az intelligenciára is kihat. Ezzel nem is lenne gond egészen addig, ameddig ez másnak a rovására nem megy. Tehát amikor ez a fajta magamat előtérbe helyezem, ez tök szép dolog, meg tök jó, de amikor ez már másnak a rovására történik, és egy kicsit átcsap egy ilyen túlzott sovinizmusba, akkor ott már probléma tud.
Tehát amíg azt mondom, hogy jaj, de jó, hogy ilyen vagyok, mert ebben abban vagyok nagyszerű, addig semmi baj, az nagyon jó. Amikor azt mondom, hogy én jobb vagyok másnál pusztán azért, mert én ez vagyok.
Igen, egyszerű példával, én imádom a tejfölt, minden tejfölre leszek, tehát még a borsólevesbe is tejfölt teszek, a töltött káposztával szerintem több a tejföl nálam, mint a töltött káposzta. De hogy nem gondolom azt, hogy nálam kevesebb az, aki kevesebb tejfölt eszik, vagy nem fogom az embereket úgy kategorizálni, hogy vannak az ilyen jó fejek, mint én, aki tejfölt eszik, és még milyen régóta eszük a tejfölt, még hogy gyakorlatilag etelközből hoztam magammal tejfölt.
Ajaj.
Tehát ezt nem fogom ezt mondani, és hogy bezzeg azok, akik meg nem esznek tejfölt, azok meg milyen szerencsétlenek, mert ők nem tudják, mi a jó. Tehát ezt nem teszem meg, hanem azt gondolom, hogy én szeretem a tejfölt, és elfogadom, hogyha más valaki nem szereti a tejfölt, nincs ezzel semmi probléma. Az elfogadás szerintem az egyik legfontosabb dolog, hogy úgy elfogadjunk embereket olyannak, amilyenek ők. Tehát, és ez nem csak nemzet szinten, hanem szerintem nagyon sokszor párkapcsolat, vagy a család szintjén is így van. Van egy ragyogó gondolat ezzel kapcsolatban, nem fogom tudni pontosan idézni, de valahogy úgy van, hogy két ember beszélget, és akkor azt mondja az egyik a másiknak, ugye ők szerelmesek, azt mondja az egyik a másiknak, hogy én annyira szeretlek, olvadjunk össze, és ketten legyünk együtt én. Tehát, hogy nem elfogadja a másikat, hanem a saját képére próbálja megformálni. Ugye ezzel az a probléma, hogy egy párkapcsolat akkor működik megfelelően, hogyha én el tudom fogadni a másikat olyannak, amilyen. És én azt gondolom, hogy milyen jó, hogy ő ilyen, és hogy másban más, mint én, másképp gondolkodik. Ha nem tudom elfogadni bizonyos tulajdonságait, akkor nekem nem az a feladatom, hogy azokat a tulajdonságait megszüntessem, hanem hogy elfogadóvá váljak azzal a tulajdonságával kapcsolatban is. Hiszen, hogyha megismertem valahogy, és úgy szerettem meg, akkor miért akarnám megváltoztatni?
És utána reklamálok, hogy megváltozott.
Igen, persze. Mégsem olyan, mint nem is, már nem vagy olyan, mint régen, igen. De ugye ez nem csak a párkapcsolatokban, hanem gyakorlatilag a nemzetekben is, vagy a népcsoportokban is, vagy kultúrákban is ugyanígy el kell fogadnom, hogy ő ilyen, ő így gondolja, nem akarom megváltoztatni. Nincs ezzel gondom.
Jó. Egy későbbi beszélgetésben szívesen hoznám szóba, hogy mi van akkor, hogyha kultúrák ütköznek egymással, de most még befejezésül megint egy csavar. A véleményedet kérdezem meg egy irodalmi idézetről. Réges-régen, iszonyú régen olvastam Thomas Mannnak egy kis regényét, az a címe, hogy Királyi Fenség. Ahogy visszaemlékszem, maga a kis regény nem okozott katartikus élményt számomra. Egy ilyen kicsit sziripos szerelmi történet volt, ahogy visszaemlékszem. És amire viszont felfigyeltem, ott a főhercegnek van a kisregényben egy zsidó orvosa. És a főherceg megkérdezi tőle, hogy érezte-e bármikor hátrányát a származásának. És akkor ez az orvos eléggé hosszabb válaszol, hogy ő nem tud olyan társadalmat elképzelni, ahol emberek valami módon meg ne különböztetnék egymást, és az ember nagyon rosszul teszi, hogyha arra fecséli az idejét, hogy ennek az okán és mikéntjén gondolkozzon, inkább különleges kötelezettségeket vonjon le maga számára, mondja az orvos, és itt jön egy mondat, amelyet több mint fél évszázad után szó szerint tudok idézni, és erről kérdezem a véleményedet. Az orvos a következőt mondja. A szabályszerű, és ezért szükségképpen elkényelmesedő többséggel szemben mindig előnyben van az, akinek egy okkal többje van rendkívülit produkálni.
Ugye sémít a nép, az izraelit a nép, és hogy ugyanilyen semmit a nép, gyakorlatilag az arab nép is. Van nekik egy pont ugyanilyen mondásuk, hogy megfacsarjuk egy kicsit. Ugye van ez, nem tudom ezt se pontosan elmondani, de van ez, hogy az erős emberek könnyű időket szülnek, a könnyű idők gyenge embereket szülnek, gyenge emberek nehéz időket szülnek, a nehéz idők nehézebb, vagy kemény embereket szülnek. Tehát, hogy pont ezt a hullámzást akarja bebizonyítani, és ez az alkalmazkodásról szól. És eleve tudod, azon mosolyogtam, amit mikor te mondtad, hogy még bele se vágtál, de már mondtál egy speciális dolgot a zsidókkal kapcsolatosan. Vetesen azt, hogy ott kezdődik, hogy miért is zsidó az orvos? Uh-huh. Azért zsidó az orvos, mert ő nem birtokolhatott földet, hanem csak bizonyos dolgokat tehetett. Például a tudomány oldalára lépett, és lehetett orvos. Ezért van például olyan sok zsidó orvos, vagy ezért volt olyan sok zsidó ügyvéd, vagy ezért volt olyan sok zsidó aranykereskedő, vagy gyémántkereskedő. Azért, mert ők nekik speciálisan meghatározták, hogy mi az, amihez nem nyúlhatnak, és nekik a többiben kellett alkalmazkodni. Tehát ez már itt kezdődik el, ez az egész.
Volt olyan, akinek mikor ezt elmondtam, akkor azt mondta, hogy szerint ennek az ellenkezője az igaz, mert aki úgy érzi, hogy kilóg a rendszerből, az egy leküzdhetetlen hátrány.
Nem minden esetben.
Ez a mondás pedig azt mondja, hogy pont azt teszi különlegessé. Nem azt mondja, hogy neki könnyű az élete, hanem azt teszi, azt mondja, hogy rendkívül eredményeket
érhet. Igen, de pont erre mondtam ezt az arab mondást, hogy ami azt mondja, hogy igen, amikor te nem kell küzdjél, és nem kell szenvedjél, akkor te úgy elkényelmesedsz, hogy az egész világ, ami körülötted van, az gyakorlatilag szétesik, mert nem vagy kemény, hogy megfogd ezt a világot. Tehát, hogy ez is arról szól, hogy az alkalmazkodás, a küzdelem, az ránevel téged valamire. Pont ezt szoktam elmondani az orosz-ukrán háború kapcsán, amikor erről beszélgetünk emberekkel, hogy mennyire rosszul gondolja az Európai Unió azt, hogy gyakorlatilag ezeknek a szankciós csomagoknak a bevezetésével tétre fogja kényszeríteni az oroszokat. Azért, mert hogy ő nem számol azzal, hogy az orosz néplélek az teljesen más, mint az európai néplélek. Tehát, hogyha Németországban mondjuk valakitől megvonjuk a hideg vizet egy hónapra, akkor az teljesen kész lesz el, mit tüntetni, vagy én nem tudom, hogy pont a németek nem merők, nem annyira tüntetősek, de mondjuk próbáljuk meg ezt a franciákkal, vegyük el tőlük a meleg vizet. Ha ugyanezt megteszed az oroszokkal, észre se veszik, hogy megvontad tőlük a meleg vizet, mert hogy ők már megszokták, persze az új generáció nem. De hogy alapvetően mi itt Közép-Kelet-Európában sokkal hidegebb tartásban voltunk, mint bárki más Európában, és ennél fogva mi sokkal jobban tudunk alkalmazkodni is helyzetekhez, szituációkhoz.
Ez nagyon messzire vezet, megvan a következő beszélgetéseink egyikének a témája. Én azt hiszem, hogy ezt most érdemes abba hagynunk, és erőt gyűjteni a következőhöz. Köszönöm szépen!
Én köszönöm!
Ez volt a Szia Tanár úr mai adása, Beszéljünk róla együtt alcímmel. A Szia Tanár úr YouTube csatorna Beszéljünk róla együtt lejátszási listáján, Pszichológussal a viselkedésünk okairól címen megnézhető a Kitanics Márkkal készült teljes beszélgetés. Ezeken kívül időről időre soha rádió műsorban nem kerülő különlegességeket is találhat, aki feliratkozik a Szia Tanár úr YouTube csatornára, és megkeresi a Beszéljünk róla együtt lejátszási listát. Beszéljünk róla együtt, kényes témák sokféle beszélgetőtárssal, a Civil Rádió közéleti műhelye közreműködésével. Hallgassák, nézzék a Szia Tanár úr Beszéljünk róla együtt sorozatát Gerő Péter szerkesztő műsorvezetővel.
I'm standing in a field, a field of questions. As far as the eye can see, is this what it means to be free? Or is this what it means to belong to the free? Be free in bad times and good. To belong to being derided for things I don't believe. And lauded for things I did not do. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. If this is what it means to be free, then I'm free. And I belong to the free. And the free, they belong to me.
Önök a Civil Rádiót hallják. Ajánljuk magunkat. Műsorajánlóink következnek.
Őrkutyák civilben. Emberjogi érdekvédelmi szervezetek műsora minden szerdán 11-től 12 óráig. Civil Rádió.
Olvasókör. A Civil Rádió műsora minden hétfőn 20 órától. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Az interneten hallgathatja az olvasókört. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Az ajtó. Nyitottan a művészetre. Könyvek, filmek, levelek, interjúk, tudósítások. Madarász Máté műsora két hetente szombaton 10 órától a civilradio.net-en.
Magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották.
Önök a Civil Rádiót hallják a hét mindennapján 24 órában.